Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kérjük testvérek ebben a mostani szentmisében ezt a kegyelmet a magunk számára, hogy úgy tudjunk szólni az Istenhez, hogy meghallja azt az Isten. Persze lehet erre azt mondani, hogy az Isten már azelőtt is tudja, mit akarunk tőle, amikor még meg se szólalunk, de nekünk van szükségünk arra, hogy úgy tudjunk odafordulni az Istenhez, hogy mi magunk legyünk meggyőződve arról, hogy ráhagyatkozhatunk. Gyönyörű volt ez a dallam. Ez egy új dallam, vagy ez egy régi dallam, ez a Hajlíts oda füledet. Annyira szép. Hogy még egyszer énekeld ezt el? Hajtsd oda a füledet. Gyönyörű ez a dallam. Hogyha ilyen igaz az igazság, akkor meg minden valóban szép. Ezt a szentmisét egy hirtelen elköltöző testvérünkért, Béla testvérünkért ajánljuk föl. Életünket meghatározza az egymással való kapcsolat, és rádöbbenünk arra, amikor valaki kilép a sorból, mennyire szegényé válik az ember. Ezért addig, amíg időnk van, éljünk jó indulattal és jó akarattal. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek!
És a lelkeddel!
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillér dobott be. Erre magához hitte a tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott, mint aki csak dobott a perselybe, eslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi.
Áldott téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Nagyon aktuális ez a mai téma, hiszen a pénzről van szó. A pénzről, ami számtalan beszédnek a forrása. Amikor a pénzről gondolkodik az ember, akkor nincs határa a szavaknak sem. Azt mondta egy gondolkodó, a pénznek sajátos fénye van. Egy biztos, sajátos viszonyunk van a pénzzel. És talán éppen most nagyon aktuális, hogy egy kicsit elgondolkodjunk erről a viszonyról. Hiszen reformokról hallunk itt, a mi országunkban is. Valamikor éjféltálban néztem az Echo televíziót, és arról volt szó, hogy Magyarországon a hiány az több mint 10%, és rendkívül szigorú és fontos intézkedésekre van szükség. Persze arról soha nincs szó, hogy ez a hiány miért lett. Egy biztos, hogy valamiképpen tovább kell lépni. Adókról beszélnek, járulék fizetésről beszélnek, és ez mind-mind növekszik. Aztán természetesen szociális szolgáltatásokról, bizonyos kiegyenlítésekről. Testvérek, ez a mai vasárnap eligazíthat bennünket. Nyilvánvaló nem arról van szó, hogy ma olyan szempontokat kapunk, hogy meg tudjuk oldalni a magyar helyzetet, a magyar gazdaságnak a helyzetét. Szó sincs erről. Nem is itt kell ezt eldönteni. Bár úgy gondolom, hogy néhány olyan szempont el van rejtve ezekben a mai szentírási részekben, amiket jó lenne, ha mindenki elgondolkodna. Két sajátos területet lenne jó átlátni mindegyikünknek, mégpedig azt, ami a zsidóknál magától értetődő és természetes volt, amit aztán az egyház is tovább vitt, hozzátartozott az élethez az adománygyűjtés, és ennek megvolt az egészen sajátos üzenete a társadalom számára. És azt gondolom, hogy ezen kell nagyon elgondolkodni. A másik pedig, hogy az ember egyénileg hogyan is gondolkodik saját magáról, és a pénzhez való viszonyáról, ha Isten akarata szerint akar élni. Először az egyik kérdésről egy keveset. A másikról sem szeretnék túl bőven szólni, mert egy szentmise keretében erre nincs elegendő idő. Egy biztos, hogy a zsidó mindennapokban az alamizsna gyűjtés, az adománygyűjtés magától értetődő volt, és a döntő az, hogy mi volt ennek a célja. Azon túl, hogy természetesen segítséget kaptak azok, akik erre rászorultak. A lényeg, amit a Szentírás világosan és egyértelműen kifejez, az igazságtalanság megszüntetése. Nagyon fontos. Ha a pozitív oldalról nézem, akkor valamiképpen kell, hogy mindenki megtapasztalja az igazságot, a kicsinyek is, a szegények is, a rászorulók is. Tehát ez volt a motívum, annak ellenére, hogy különösebben nem értelmezték ezt. Tehát egyrészt az volt a cél, hogy az igazságtalanság szűnjön meg. Mert hiszen egyesek nagyon jól éltek, mások meg nyomorogtak. Ez mindig így volt, és mindig így is lesz. És egy egészséges közösség, egy egészséges társadalom ezt nem fogadhatja el. Egyébként nagyon jó, ha arra gondolnak azok, akik nem a kicsinyekhez, meg nem a szegényekhez tartoznak, hogy azért el ne túlozzuk a helyzetet, a magunk helyzetét. Mert minden ajándék, ajándék az élet, ajándék az, ha olyannak születtünk, amilyenek vagyunk, ajándék az, ha olyan körülmények közé születtünk, amilyen körülmények közé kerültünk, ajándék az, hogy az ember gyarapodni tud, nehogy azt gondolja valaki, hogy ez mind neki köszönhető. Döbbenetes volt a számomra évekkel ezelőtt, az egyik pénzügyminiszter nyilatkozta ezt a magyar televízióban, magyar pénzügyminiszter, sok volt az elmúlt években belőlük, azt mondta, neki 18,5 millió a havi fizetése, illetve jutaléka, és ő ezért megdolgozik. Neki ez jár, mert ő ezért megdolgozik. Nem tudom, hogy lehet megdolgozni ennyi pénzért, nem lehet megdolgozni legfeljebb. Olyan helyzete van, olyan lehetőségek vannak a kezében, hogy ennyi jutaléka van. De megdolgozni ennyiért nem lehet. Mit szólnak ehhez azok, akik 1000 forintos órabérért ezért van olyan? Nincs. De nincs 1000 forintos órabér. Mindegy. Tehát rendkívül fontos volt a zsidóság történetében, később ezt az egyház, a katolikus egyház is átvette, és azért ilyenkor érdemes a zsidó-keresztény gyökerekre gondolni. És talán itt Európában különösképpen arra, hogy ez az európai kultúra és civilizáció, ez a zsidó-keresztény hagyományokra, a zsidó-keresztény értékrendre épült, függetlenül attól, hogy mit mondanak a mai vezetői ennek a kontinensnek. Tehát, van egy társadalmi vonulata, és ha keressük azt, hogy miért kell a kicsinyeknek, a kiszorultaknak, a szegényeknek segíteni, egyszerűen azért, hogy ők is megtapasztalják az igazságot. Hiszen ők úgyis igazságtalannak éreznek mindent. Igazságtalannak tartják azt, hogy ők olyan helyzetben vannak, amilyen helyzetben. És ez nyilvánvaló. Hiszen az emberhez méltó körülmények mindenkit megilletnek. És ezek különösen akkor veszélyesek, ezek a helyzetek, a túl nagy a különbség. Itt ma Magyarországon is a feszültség ezért nagy, mert megnőttek a különbségek. A kommunizmusban kisebbek voltak a különbségek. Ezáltal kisebbek voltak a feszültségek. Nyilvánvalóan. Nagyon lényeges, hogy az ember ezt a kérdést igenis engedje közel magához, köteles az ember vele foglalkozni, mert az igazságtalanság kikezdi a társadalmat, megbetegíti. És a másik, amit mondottam, igenis, ezek a nehéz helyzetben élő emberek is mindig az igazságra hivatkoznak. Szolgáltassanak nekik igazságot. Nem kell nagyon megijedni, mert az ő számukra az igazság az nagyon egyszerűen biztosítható. Nincsenek nagy igényeik. Az adományokkal, az alamizsnával valamit föl lehet csillantani ebből az igazságból, de egy társadalomnak vagy egy nemzetnek a vezetői felelősek azért, hogy ez az igazság ennél meghatározóbb is legyen. Különben nem véletlen, hogy Jézus, amikor erről a kérdésről beszél, akkor a tanítványaival együtt ott áll a perselyeknél, 13 persely volt a jeruzsálemi templom bejáratánál, Ugye több udvarból lehetett bemenni a szentek szentélyébe, és nyilvánvalóan dobtak pénzt az emberek, ez is érdekes kérdés különben. A templom az nem a papoké. Akkor se a papoké volt. A templom a népé. Sajnos itt is lehetne sok mindenről gondolkodni és beszélni, addig, amíg a nép magáénak érezte jobban az Isten házát, addig ez a kérdés is egyértelmű volt. Akkor, amikor az Istentől távolodunk, akkor sajnos a templomot se érzi úgy magáénak az ember. Na most, mire figyelmeztet Jézus? Egyszerűen arra, és ez nagyon döntő és lényeges kérdés. Nyilvánvaló a gazdagok is dobtak úgy, ahogy dobtak a perselyben. Nyilvánvaló messze többet, mint ez a szegény özvegy. De mi a különbség? És azt hiszem, hogy ahhoz, hogy mi ezzel a kérdéssel meg tudjunk birkózni, ezt nem lehet csupán szociológiai szempontból vizsgálni, ezt nem lehet társadalomtudományilag értékelni, nem még csak gazdaságilag sem, ennek van egy mélyebb magyarázata. Az, amit kifejez ez az asszony. Tudták az apostolok is, Jézus is, hogy mit él a két krajcár. Ahhoz képest különösen, amit a jómódúak adtak. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ez az ember nem arra gondolt, hogy most, ha van kettő, akkor egyiket odaadom, a másikat megtartom. Mindenét odaadta. És ebben ez a döntő, testvérek, akkor, amikor ezek a gazdasági és társadalmi problémák ilyen nagyra nőnek, akkor pontosan ez azért van, mert ez a fajta vetület, ez a fajta szemlélet hiányzik, mindenét odaadta. Egészen sajátos kapcsolata van az Istennel. Tudja azt, hogy az Istenre teljesen rábízhatja magát. Ez nagyobb biztonság neki, mint az, ami a zsebében van. És higgyék el a testvérek, minden baj ebből származik. Azt hisszük, és azt hiszik, azok is, akik a magyar 10%-os deficittel foglalkoznak, hogy ez csupán zsebkérdése. Nem. Mindenét odaadta. Valahogy, valamiképpen ahhoz, hogy a társadalmi igazságtalanságokat komolyan meg akarjuk szüntetni, ha azt akarjuk, hogy a legkisebbek is érezzék azt, hogy igazságot szolgáltatnak nekik, mert az igazság az, ami megszabadít benneteket, akkor valamiképpen az életünkben és az egész társadalomban ott kell lenni az Isten iránti bizalomnak. És legalább nekünk keresztényeknek kellene ezt bizonyítani. Hiszen azt tanítjuk és tudjuk mindannyian, az Isten szeret bennünket, és ez az Isten mindenható, ez az Isten hatalmas, hát akkor miért nem bízzuk rá magunkat jobban? Hát ha igaz ez, ha ezt mondjuk, akkor miért nem éljük a mindennapjainkban? Miért gondoljuk azt, hogy azzal együtt, hogy tudjuk, hogy mindennek ára van, de valahol ez a lelkület, ez mintha eltűnt volna. Ez a sokkal nagyobb Istenre hagyatkozás, ez a sokkal nagyobb bizalom. Mert azt gondoljuk, hogy biztosítani tudjuk az életünket. Az ember élete nem a javaktól való bővelkedéstől függ. A javakban való bővelkedéstől függ. Komolyan kellene ezt gondolni. Ezt fejezte ki ez az asszony. Nekünk van egy vezérfonalunk, ez a Istenbe vetett bizalom. Ugye a krétai történetet mindannyian ismerjük a labirintusról. Aki bekerült a labirintusba, az onnan többé nem jött ki, mert olyan zegzúgos utak vannak, hogy aki egyszer oda bejutott, az onnan ki nem jön. És ugye a történetből azt is ismerjük, amikor egy fiatal embert a krétai király bevetett, akkor Ariadné egy gombolyagot adott a kezébe, hogy amikor bemegy, akkor gombolyítsa lefele a fonalat. És aztán visszafele megtalálja az utat, kivezető utat. Hát nekünk van ilyen Ariadné vonalunk, az Istenbe vetett bizalom. Ez komolyabban kellene venni, ez hit kérdése. Sok mindent kellene erről mondani. Tehát ez az egyik lényeges kérdéskör, amiről itt hallottunk ebben a zsidó történetben. Ez erről szól. A zsidóknál ez magától értetődő volt, és ahogy mondtam, az egyház is folytatta, az igaz, szociális igazságtalanságok elfogadhatatlanok. Ezért kell adni. A kicsinnek meg kell tapasztalni, hogy van igazság. Most hadd mondjam így, a földön. Mindig azt mondjuk, hogy nincs. Talán nincs is. De valamit vissza lehetne varázsolni ebből az igazságból ezáltal. Másképp nem. Pulpitusról ezt nem lehet elmondani. Innen se, testvérek. Hiába mondom én is. Innen sem lehet az igazságot igazolni. Ki lehet mondani? A parlamentben is ki lehet mondani. És az igazság az a mindennapokban van. A másik nagyon lényeges kérdés ahhoz, hogy mi egyáltalán ezzel a kérdéssel, ebből a szemszögből tudjunk foglalkozni, egy másik igazságot kell magunkban tisztázni, és ez talán még fontosabb, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem. Ahhoz, hogy az ember Isten akarata szerint tudjon élni, és ez döntő, a keresztény ember az, aki Isten akarata szerint óhajt élni. Két feltétele van ennek a Szentírás magyarázók szerint. Az egyik, nagyon jegyezzük meg, az ember ne tartsa magát olyan nagyon fontosnak, mint amilyen fontosnak tartja. Nagyon jegyezze meg mindegyikünk. Isten akarata szerint csak az él, aki nem fújja föl magát. Aki nem tartja olyan nagyon fontosnak önmagát. Ez az egyik. Nagyon fontos. És a másik, ez talán még élesebb, hogy abszolút elsőbséget élvezzen azokkal való kapcsolata, akik kicsinyek. Akik szegények, akik kiszolgáltatottak. Ez a két kérdés dönti el, hogy mi Isten akaratát komolyan gondoljuk-e. Nem tartom magamat olyan fontosnak, mint amilyennek tartom. A másik, valóban abszolút kapcsolatom van-e a legkisebbekkel. Jézus mond ilyeneket, aki jobban szereti apját, anyját, fivérét, nővérét, stb. Mint engem, nem méltó hozzám. Erről van szó. Nyilván nem azt mondja Jézus, hogy ne szeresd anyádat, apádat, férjedet, feleségedet, gyereketet. Nem erről van szó. De igenis, elsőbséget kell biztosítani kapcsolatainkban, most akkor konkretizáljuk, itt a templomajtóban fekvő koldussal, aki minden este megveti ide az ágyát, aztán azzal, akinek nincs betevő falatja, azzal, akinek nincs munkája, és nem kap munkát, és sorolhatnám. Elsőbbséget. Egyszerűen azért, mert akikkel magától értetődő a kapcsolatunk, azokkal úgyis összetartozunk. E fölé kell emelkedni. Gondolkodjunk csak, testvérek, el ezen. Mennyire fontos az, hogy mire jutottam, milyen pozícióm van, milyen elismertségem van. És ha véletlenül valaki megelőz, akkor rögtön ott vannak a kérdések, hogy megérdemli. És ilyenkor nyilvánvaló emögött a kérdés mögött az van, hogy engem illetett volna. Ebből a szemszögből mondja Jézus, hogy a farizeusok meg az írástudók szép köntösöket raknak magukra, a sarkokon imádkoznak, hogy lássák az emberek őket, vegyék észre őket az emberek, hogy íme ők. És a másik, legyünk őszinték, szívesen tartunk kapcsolatot azokkal, akik problémás emberek? Legyünk őszinték. Vagy összegyűlnek körülöttünk a hülyék, a szerencsétlenek, a nyomorultak, a betegek, a problémás emberek. Lerázzuk őket. Hát zavarnak, nehéz velük kapcsolatban lenni. Keressük azokkal a kapcsolatot, akikkel jól érezzük magunkat. Bridzselünk együtt, meg összeülünk, és nagyokat beszélgetünk, megoldjuk a világ sorsát, közben jól lakunk. Testvérek, legyünk őszinték. Kikkel keressük a kapcsolatunkat? Persze, hogy ezek az ember számára könnyűek, és talán még fölemelők is. Megint nem azt mondom, hogy ezt mind átkozzuk, szó sincs róla, legyünk józanok és őszinték, de gondolkodjunk el azon, hogy fogadjuk azt, aki mindig a problémájával jön, akinek mindig valamilyen baja van, aki mindig valamit kér. Mi közünk van hozzá? Aki Isten akarata szerint szeretne élni, az ne tartsa magát túl fontosnak, és gondolja át, vizsgálja felül a kapcsolatait. Egyébként befejezésképpen hadd mondjam, Jézus egyértelműen megmutatja, ki a fontos Isten előtt. Testvérek, a fontos az Isten előtt a gyermek a betlehemi barlangban, a jászolban. Az Isten előtt fontos a férfi a kereszten. Az Isten előtt fontos az emberfia, aki a vámosoknak meg a bűnösöknek a barátja. Gondolkodjunk ezeken el, hát ezek a egyértelmű igazságai a kereszténységünknek. És nekünk az a hivatásunk, hogy valamiképpen ezt fölragyogtassuk a társadalomban, az egymással való kapcsolatainkban. Kedves jó testvérek, a pénz az a valóság, amiről a legtöbbet beszélgetjük, amiről legtöbbet beszélünk. Kimeríthetetlen beszédtéma. Igen, de ha egy kicsit tovább gondolkodunk a mai üzeneten, akkor talán a saját életünket is másképpen értelmezzük, a kapcsolatainkat is, meg a szegények helyzetét is, akiknek igazságot nekünk kell szolgáltatni. Testvérek, most a persely gyűjtés előtt szeretném mondani, hogy jövő vasárnap lesz a Magyar Katolikus Karitás céljaira gyűjtés, Árpádházi Szent Erzsébet példájára hivatkozva történik nálunk a gyűjtés ezen a vasárnapon. Gondoljunk arra, hogy a szegények védőszentje Assisi Szent Ferenc, és hozzá ezen a világon úgy tűnik, hogy lelkileg legközelebb Árpádházi Szent Erzsébet volt. Nem véletlenül küldte el neki a tógáját Szent Ferenc. Sajátos, érdekes nemzet vagyunk mi magyarok. Bárhova nyúlunk, bármivel foglalkozunk, mindenütt van valahol egy csodálatos képviselője ennek a nemzetnek. Ajánljuk fel a kenyeret meg a bort az Úrnak.
ezt az éneket csak itt hallhatjuk, mert ugye ez Árpádnak a szerzeménye, aki most a billentyűt is billegtette, a felesége meg az Évike énekelte ezt az Ave Mariát. Köszönjük szépen! Végig arra gondoltam Gazi a mise alatt azért, milyen ajándékok ezek. Itt van az Árpád, és ott fönt elzöldíti magát, és viszi az éneket. Isteni adomány. Mi itt erőlködünk a magunk kis hangján, ő meg ott egyszerűen csak úgy halkan kiereszti a hangját, és húzza az éneket. Árpád minden vasárnap itt követelem. Nem. Valahova el kell menni misére, úgyis. Most oda kell menni, ahol az embernek a szolgálata ilyen fontos. Máshogy csak elmenni és ott hallgatni valahol egy templomban. Köszönjük szépen. Köszönjük. Egyébként is adósunk vagy, Árpád. Sok mindennel. Tudod. Úgyhogy akkor a Istennek, meg Évike Istennek lehet ezt valamiképpen visszafizetni. Könyörögjünk! Hálát adunk Istenünk, hogy szentségi ajándékaiddal tápláltál minket. Kérjük, hogy szent lelked kiáradása által maradjon meg az igaz lelkűség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőd működni kezdett, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.